És akkor, ha minden igaz, itt vagyunk János Zsolt független pénzpiaci szakértővel, üdvözlöm a műsorban.
Szép jó reggelt!
Szóval találkozott a héten egymással egyébként egy év szünet után egyeztetett ismét Joe Biden amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök. Hát a hivatalos nyilatkozat az gyakorlatilag a diplomácia nyelvén született, és kicsit azt gondolom, hogy egy jól megszokott sémához illeszkedik. Talán már egyébként a legutóbbi találkozó alkalmával is megfogalmazták azt a felek, hogy bár van versengés Kína és az Egyesült Államok között, azt mindenképpen el kell kerülni, hogy ez egy komolyabb konfliktussá szélesedjen, vagy ellenségeskedéssé szélesedjen. Az amerikai elnök és a kínai elnök találkozója valamelyest nyugtatólag hatott a piacokra?
Tehát már az nyugtató volt a piacoknak, és ezt nagyon figyelték a piac szereplők, hogy létrejön-e valójában a találkozó. Ez nem volt az utolsó pillanatig annyira 100%-os. Az, hogy létrejött az, hogy úgy látszik, hogy beszélgetnek, az, hogy a háttérbe a hadi beszélgetések és diplomáciai kapcsolatok újra fel lettek véve a fonalak, ez már fontos jel, mert mind a ketten rá vannak utalva egymásra, és persze, hogy ezért figyeli a tőzsde, a tőkepiac, hogy itt mi történik.
Egyébként hogyan írná le most a két ország viszonylatát? Én azt gondolom, hogy a Donald Trump éra alatt, legalábbis ami megjelent az újságokban az alapján, forróbb volt a légkör Kína és az Egyesült Államok között, de összességében meg, hogyha a világ hatalmi politikai átrendeződéseket figyeljük, akkor most egyre többet beszélünk arról, hogy véget ér az egypólusú világ, amit az Egyesült Államok vezet, szóval valójában talán most Kína még erőteljesebb konkurencia, mint Trump idején volt. Ön szerint most hogyan jellemezhető az amerikai-kínai viszony?
Több szemszögből. Az egyik, hogy a Kína egy fontos szereplő a geopolitikai témákban, és egyik oldalról Amerikának is érdeke Kínával tárgyalni, mert ugyanúgy az ukrán háború, a közép-keleti problémák megoldása Kína nélkül nem nagyon fog menni. Kínának fordítva érdeke, hogy a geopolitikai témák megoldódjanak, mert a világgazdaságnak ezek jelentős fékei aktuálisan, és Kína, mint export világbajnok érdekelt abba, hogy a globális gazdaság megfelelően működjön, és így tudja az export szerepét tovább vállalni. A másik oldalról Amerika Trump idő után tovább szigorította chip beszállításokkal, és pont a tegnap jött ki Alibabának a jelentése, hogy a cloud technológiát egyelőre óvatosabban kell kezeljék, és visszafogják, mert lényeges chipek nem állnak rendelkezésre, ez Amerikából jönne. A deglobalizáció is az látható, hogy nem történik az amerikai gazdaság oldaláról és vállalatok oldaláról úgy, hogy teljesen kivonulnak, hanem inkább kockázat csökkentés, de-risking történik, mert azért a kínai piac érdekes fogyasztó oldaláról, vásárló oldaláról is, a gyártások is még ott lényegesek, tehát nagyon-nagyon szoros az összefüggés, és itt egyik oldalnak sem éri meg eszkalálni a kapcsolatot, és nagyon radikálisan ellenállni, mert gazdaságilag erősek a kihatások.
Ha már említette az Alibaba gyors jelentését, a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával emlékszem, hogy Kínáról mélyebben nem tudtunk egyeztetni. Akkor nagyjából egy 3 héttel ezelőtt jött ki egyébként néhány bíztató adat is a kínai gazdaságból. Ez a folyamat, ez valamelyest erősödik? Látható, hogy Kína itt az év vége felé magára talált gazdasági szempontból?
Hát az elmúlt 2 évnek a próbálkozásai, hogy Kína saját maga oldja meg a gazdasági helyzetét, és belső erőből erősödjön fel, ez mint szalma tűz, az nagyon rövid volt. Kínának kell a globális gazdaság, van egy 17 pontból álló új program, amit a kínai központi párt kiadott, és ezzel lassan újra visszaszeretnék nyerni a tőkepiacnak a gazdaságát, a bizalmát, és ezeket nagyon lassan valósítják meg. A hátrány az, hogy nem az a támogatás jön a gazdaságnak, mint amit ismerünk Amerikából, Európából, nagyon erős likviditás támogatással, hanem inkább a kamatokkal dolgozik Kína, nincs infláció problémája, ezért ez egyszerűbb. A másik oldalról pedig még mindig ott van az ingatlanpiac problémája, ami nagyon sok pessimizmust hoz a kínai belső hangulatba, főleg az időskori előgondoskodásoknak nagy része ingatlan termékekre volt felépítve, ez nagyon sok embernél most úgy tűnik, hogy összeomlott, Tehát Kína több fronton nagyon erősen küzd, és rá van utalva arra, hogy a globális gazdaság az ne álljon meg, hanem újra tovább erősödjön.
Kínában tehát akkor nincs gyakorlatilag inflációs probléma. Van-e még jelentős inflációs probléma a nyugati világban, az Egyesült Államokban? Egyre több befektető azt árazza, hogy már gyakorlatilag nincs is komoly probléma a fogyasztói árindex környékén, mert az szépen lassan a Fed céljához fog közelíteni, és sokan árazzák már a kamat csökkentést is. Ennek mekkora a valószínűsége?
Na ja, hát ezt láttuk az elmúlt 2-7-10 nap alatt, hogy a piac nagyon hamar átbillent abból a hangulatból, még 2-3 héttel ezelőtt Jamie Dimon figyelmeztetése, hogy akár a 10 éves kötvények felmehetnek 6%, 6,5% irányába, ehhez képest aktuálisan 4,4%-nál tartunk, és a piac már a következő évre, 24-re 1,2%-os kamatcsökkentést áraz be. A Fed egyelőre 0,3-at kommunikál. Ez tovább is csak egy fogadás, mert egyelőre a kamatok nem azért csökkennek, mert ezt a piac követeli és beárazza, hanem azért csökkennek, mert a számok remélhetőleg megfelelőek. Az októberi számok egy kicsit torzítottak, ugye a sztrájkok miatt is, novemberi számot is nagyon figyeli a piac. Átértünk arra az időre, hogy hosszabb prognózisok és a modellek szerinti alakulásokat megállapítani nagyon nehéz, ezért szinte csak látásra vezet pillanatnyilag a gazdaság, ezért látjuk ezt a hatalmas volatilitást is.
Az amerikai gazdaság szempontjából ön szerint milyen hatása lehet annak, hogy a szenátus is jóvá hagyta gyakorlatilag a komoly kiadás csökkentésről szóló és a kormányzat működését a következő hónapokban is garantáló tervezetet, és érdekesség, hogy nem tartalmazza ez a kiadás csökkentett tervezet sem az Ukrajnának, sem az Izraelnek szánt katonai támogatásokat. Tehát lesz egyfajta komoly vágás a kiadásokban a kormányzat részéről?
Ez egyelőre nem várható, inkább ami fontos, hogy pont ma lett volna a határidő a shutdown kérdésbe. Ez a tőzsdéknek fontos volt, hogy megegyeztek. Ami persze egy kritikus téma, hogy így most a költségvetési vita bekerül 2024-be, egy választási évbe. És ebbe két lényeges pontra érdemes figyelni. Az egyik, hogy az Amerikai Központi Bank eddig választási évekbe kamatot nem csökkentett. És alapjában ez azért történik, mert nem akarja a Fed azt az érzést kelteni, hogy esetleg kamatokkal irányítaná a választást. Ezért az a remény, hogy a kamatok jövőben nagyon erősen csökkennek, megkérdőjelezhető radikálisan. A másik oldalról, hogy pont 24-be a költségvetés vitáját kézbe venni, ez is egy érzékeny pont lesz. A piac inkább abból indul ki, hogy tovább lesz ez a halogatás, és nem lesz nagy vágás addig, amíg a 24-es választás nem járt le.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. János Zsolt, független pénzpiaci szakértő volt a Reggeli Monitor vendége. Tegye máskor is, jövő héten találkozunk, viszonthallásra.
Kellemes hétvégét, viszonthallásra.
Hamarosan 8:30-kor friss hírekkel jelentkezünk.